Kedves hallgatóink, kerámiai különlegességek a 100 éve alapított Pataki Kerámia Gyárból, ezzel a címmel nyitotta meg legújabb helytörténeti időszaki kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum, a Rákóczi Múzeum a Sárospatakon a Zempléni Fesztivál 0. napján. A Rákóczi Látványtár időszaki kiállítási termében rendezett tárlat a Rákóczi Múzeum néprajzi és iparművészeti gyűjteményéből válogatva mutatja be az üzem 100 éves történetét. A kiállítás 2027. február 28-áig tekinthető meg, közölte az Európa Rádióval dr. Tamás Edit múzeumigazgató.
Én még emlékszem arra, hogy a 92-es induláskor, és azután is évről évre mindig volt a múzeumnak kiállítása a fesztivál keretében. Aztán ez egy kicsit úgy elvált, hogy mi nem feltétlenül ekkor nyitottuk a kiállítást, hiszen egy múzeumnak már ez egy a főszezonnak a kicsúszó része, és ezek mindig hamarabb megnyíltak, tehát itt voltak a fesztivál alatt, benne voltak a programfüzetben, de nem feltétlenül a fesztivál alatt nyitottuk meg, hiszen nekünk most is két kiállításunk szerepel a fesztivál programfüzetében, az április utolsó napján megnyitott Rákóczi kiállítás. Természetes, hogy a Rákóczi évfordulón ez a figyelem még most is eltart, hiszen október 31-ig látogatható lesz, viszont nekünk is azért most több olyan kiállítás tervünk kellett, hogy beleférjen az évbe, és így a nyár elején nyílt gyermekrajz kiállítást nem tartottuk fönn tovább, de ez egy tudatos döntés volt, hiszen ez nem tegnap alakult ki, hiszen már ezt tudtuk, a múzeum mindig évfordulókra nagyon figyelmes, és oda koncentrálunk, hogy ezekből ne maradjunk ki. Tehát Andrea dolgozott már rajta egész évben. Nekem az a legnagyobb élmény, hogy talán rá csodálkoztatjuk a látogatót, hogy ez egy és ugyanaz az üzem ennek a gyárnak a története. Van, akinek a cserépkája gyártás jelenti Patakot, másoknak pedig a díszkerámia, de hogy ez egy tűről, mikor melyik a piac erőssége, gyengülése, visszaszorulása miatt, melyik tartotta, vitte a céget előrébb, erre egy nagyon jó kis kiállítás, és akiknek van idejük, úgy teljes ez a tárlat, hogy itt megnézik ezt az anyagot, és utána ugyanebben az épületben felsétálnak az emeletre, és megnézhetik az állandó kiállításban a pataki kerámiákat, amelyek szintén a témához kapcsolódnak. Úgyhogy most ilyen szempontból ezzel a kiállítással egy tudatos döntéssel visszatértünk a fesztivál nyitó közé, és egy újdonságot teremtettünk, hogy a 0. napon tulajdonképpen holnap, akik már érkeznek, itt vannak a fesztivál alatt, már holnaptól nézhetik, de mi nem csak a fesztiválra, nem rövid időre készülünk, hiszen jövő tavaszig látogatható lesz ez a kiállítás, hiszen mi mindig egy hosszabb etapban, hiszen sokan jönnek Patakra, jönnek ősszel is, hál' Istennek télen is, és legyen nekik is az az örömük, hogy ez a különleges, mert azért 100 esztendő nem kevés, hogy ez a különleges évforduló itt legyen, és hát én a sors kegyeltjének érzem magam, mint intézmény, hogy igen, 1950-ben indult a múzeum, 24 évvel a gyár elindulása után, és fontosnak érezték, hogy begyűjtsék, odafigyeljenek, és még a kezdeti termékből tényleg ez az úrik feliratos virágkaspó, hihetetlen, hogy milyen fontossá vált, amit én az évek során annyiszor arrébb tettem, de értelmet, kontextust most ebben a kiállításban kap, hogy egyébként ezzel indult az üzem, lehet, hogy volt ez kiállítva, de így ebben az összefüggésben nem, és milyen érdekes, hogy főhelyre kerülhet egy virágkaspó azáltal a felirat által, és azáltal, hogy az első termékcsalád, és itt van a múzeumban, ez a legfontosabb.
A kiállítás dr. Kalla Zsuzsa, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára ajánlotta a közönség figyelmébe.
A kőedénygyár 1926. július 31-én megkezdte működését a vasútállomás mellett. Herendről, A magyar porcelángyártás világhírű műhelyéből származott az az Ulrich család, mely kézbe vette a pataki kerámia ügyét, és kőedénygyárat alapított a településen, ezért a gyártási titok is a művezető Ulrich és családja tulajdonát alkotta. A gyár munkásai viszont túlnyomó részt sárospatakiak voltak, és többségük helyi fazekasoknak a leszármazottja. Ezek a kezdetek sokat elárulnak a korabeli, és természetesen a mai sárospatakról is. Szerencsésen találkozott ebben a történetben a helyi polgárság modernizációs kezdeményezőkészsége és a régióban felhalmozódó tradicionális tudás. Ugyanis a pataki kerámia kultúra jóval régebbi, mint maga a gyár. Egy évszázad alatt többször változott a pataki kerámia gyár, rugalmasan alkalmazkodott az új technológiákhoz, a piachoz, az igényekhez, váltották egymást a tulajdonosok, és követték egymást a fazekas dinasztiák. Gyártottak gyerekjátékokat, edényeket és cserépkályhát. A termékek eljutottak külföldre is, de volt olyan időszak, amikor csak raktárra termeltek. Az 1980-as évektől a népi díszkerámia mellett kávés és teáskészleteket, vázákat, kaspókat is készítettek. A gyártás 2024-es leállásával a pataki kerámia ipartörténeti korszaka lezárult. A pataki örökség története mégsem tűnt el. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a gyűjtemények köré szerveződő szakmai tevékenységével a térség tárgyi és szellemi örökségének kulcsfontosságú őrzője és szakmai műhelye. Mintaszerűen gondozza ezt a 100 éves örökséget.
A megnyitón Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Tőle azt kérdeztem, hogy a kiállítások hogyan illeszkednek egy elsősorban komoly zenei fesztivál program kínálatába.
Minden művészet másképpen kommunikál a közönséggel, és ez borzasztó fontos, hogy ezek egyidejűek legyenek jelen adott esetben egy ilyen rendezvényen, mint a Zempléni Fesztivál. Ugye a képzőművészet amúgy is hozzánk, zenészekhez vagy táncosokhoz nagyon közel áll, mert nem verbális művészet egyik sem. Nem szavakkal, nem fogalmakkal, hanem érzelmekkel operál. És ebből a szempontból a Zempléni Fesztiválnak első perctől kezdve, talán nem az első perctől kezdve, de néhány év után fölismertük, meg nagyon jó partnereink jelentkeztek, akik azt mondták, hogy ők ezt megcsinálják őket, de ez legyen benne is, mi ezt nagyon jól látjuk, hogy legyen benne is. Nagyon büszke vagyok, hogy 6 ilyen kiállítás van, amit ajánlani tudunk, és amelyből 2 ma nyílt meg, és holnap fog megnyílni egy másik kiállítás. Én azt gondolom, hogy a Zempléni Fesztivál egész filozófiája egy összművészeti logika, amelyben nem csak egyszerűen különböző művészeti ágak férnek meg, hanem különböző stílusok, különböző nyelvezetek, különböző rétegeknek szóló műsor, és hát egyébként egy eredendő szándék arra, hogy érthető, szerethető, követhető műfajok és művek hangozzanak el az emberek számára. Mi nem edukálni akarunk azért ezen a fesztiválon, hanem élményt akarunk nyújtani elsősorban, és hát szerencsére ez a 20-25 év azért megtanított minket arra, és mindenhol megtanított minket, Budapesten megtanított minket, itt bármelyik vidéki városban, ahol jártunk, ha az élmény relatív egyszerűen, vagy nem szörnyen bonyolultan ragadható meg, akkor az hihetetlen ereje van a közönségnél. És ugye nekünk különösen fontos, hogy gondolkozzunk a fiatalságon, hogy ők valóban 20 év múlva ki fog eljönni egy ilyen kiállításra. De ebből a szempontból nagyon lényeges az, hogy a művészet minden ágát érdemes közszemlére tenni idézőjelbe, legyen az hallgatás, nézés, bármi, mert nem hisszük el, hogy a fiatalok milyen érzékenyen reagálnak adott esetben érzelmekre és ilyesmikre. És ezt nem használjuk ki. Én iszonyatosan bízom abba, hogyha az oktatásból ez a fajta csak tudás alap és számon kérés és számot adásból áll, hanem helyette élmények, események, tehát olyasmi, amely az embernek a szocializációs és érzelmi képességét is fejleszti, akkor talán van esély. Summa summarum, én azt gondolom, az Zempléni Fesztivál egy rendkívül erős példája annak, hogy milyen nagyszerű módon fér meg lényegében a kultúra és a művészet minden ága.
Ez a kiállítás, ami most megnyílt, ez ugye Sárospatakonak egy fontos ipar és kultúrtörténeti kiállítása. Tehát, hogy a helyi értékeket tudja megmutatni a fesztivál, ez mennyire tudatos?
Ez szerintem magától érthetődik egyébként. És hát ebben az értékekben hát akár az Urbán György is így fogalmazható, meg egyébként, meg tavaly is volt egy olyan kiállítás, amely lokális értékeket, vagy emberek ennek a körzetben, vagy ennek a régióban végzett munkája, művészetéről beszéltünk, meg festőművészek alkotásait, egyet kaptam, és egy csodálatosat. Ezek szerintem magától értetődő dolgoknak kell lenni. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként a politikának mindig van ám szerepe, és mindig van pozitív és negatív hatása is tud lenni. Én azt gondolom, hogy a lokális kötődés és egy lokális kultúra ápolása nélkül nincs igazán fejlődés, és egyébként nincs igazán megtartó ereje adott esetben egy bármely generációnak egy település vagy régióban, hogyha ezek mind hiányoznak. Én abba bízom, hogy most egy olyan irányba indulunk el, ahol nem mindent főokosok akarnak megmondani, hanem legyetek okosak ti, a ti régiótokba, a ti városotokba, a ti kultúrátokba, a ti értékeitekbe, és legyen az a dolga a politikának, hogy ezt a dolgot a tőle telhető képességgel, legyen szó pénzről és adott esetben szándékról is, hogy ezeket támogassa. Én nagyon bízom ebbe, és egyébként azért, ahol jó vezetők vannak, tehát ugye én azért büszke vagyok nagyon a budafoki polgármesterre, aki hihetetlenül, függetlenül minden elkerülhetetlen politikai nyomás, mert hiszen ezek voltak, és valószínűleg azért nem kerülhetők el a jövőbe se teljes egészében, de ő egy lokálpatrióta polgármesterként. Azt, amit én láttam ebből a dologból, azt, ami velünk történt, azt, ami bármi másba történik, azt a rengeteg minden kezdeményezést, amely a fiatalok művészeket akarnak támogatni, vagy ott tartani a városrészben, ezek azok a példák, amelyek azt mutatják, hogy ha képesek lesznek a kisebb, nagyobb települések valóban a saját lábukra állni, akkor azért sok szempontból önmagukat okolhatják, hogyha ez nem akar előre menni. És szerintem ez nagyon hamar ki tud derülni, hogy kiben van élni akarás, kiben van tehetség, kiben van szándék, ki az, aki tesz valamit a saját környezetéért, a saját világáért. És ebből a szempontból, amit mi látunk, ami nyilván azért egy nagyon-nagyon szűrt dolog, mert hiszen ezért ezek ünnepnapok, és persze minden olyan szépnek tűnik, nekünk is, meg mindenkinek is, de azért az, hogy ebben a régióban azért kitapintható a lokálpatriotizmus. Néha egy kicsit durván is, néha egy kicsit szükségtelenül is, néha egy kicsit értelmetlenül is, de azt tudom mondani, inkább legyen lokálpatriotizmus háború, mint sem várni azt, hogy majd valami meg fog oldódni mások által. Úgyhogy szerintem ez itt az egyik kulcskérdés.
A kerámia gyár történetét és a tárgyakat a kiállítás kurátora Leskó Andrea néprajzos múzeológus mutatta be. A következőkben vele beszélgetek. Kezdjük azzal, hogy milyen apropó ihlette azt, hogy most a Zempléni Fesztivál 0. napján a Sárospataki kerámia történetével foglalkozik az a kiállítás, amit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma rendezett meg itt a látványtárban.
100 évvel ezelőtt, 1926. július 31-én nyílt meg az a pataki kerámia gyár, amelyről ez a kiállítás készült, és teljesen a kezdetektől napjainkig kronológiai sorrendbe berendezve a vitrineket mutatom be az érdeklődőknek a témát.
Hogyha meg lehet tudni egy kicsit részletesebben valamit erről a 100 év történelemről, hiszen a patakiaknál mindenki tudja, hogy mit jelent a pataki kerámia, ennek több vonulata volt, de hát ez maga a kerámia gyár. Milyen stációi voltak ennek a történetnek, ami itt is megjelenik?
A 100 év ez nagyon színes volt, nagyon érdekes időutazás volt számomra is ezzel a témával foglalkozni. Tulajdonképpen a kezdetek az 1900-as évek elején kezdődnek, a kaolin láz idején. Ekkor nagyon jó minőségű kaolin találtak Sárospatakon és környékén, és felmerült egy kerámia gyár alapításának a gondolata. Erre egy picit még várni kellett. 1925 év végén, december 22-én egy 22 tagból álló betéti társaság alakult, és ekkor döntötték el azt, hogy valóban építenek egy kerámia gyárat, méghozzá Úrik Károly szakember segítségével, az ő családjának a segítségével. 1926. február 15-én el is kezdődtek az építkezések, és a nyárra. Július 1-re tervezték eredetileg, de július 31-én nyitotta meg a nagy közönség előtt a gyár a kapuját. Egy bemutatás volt ekkor, 52 modell gyártottak, javarész gyerekjátékokat, használati tárgyakat, gyönyörű fehér alapon, hiszen ez még nem az agyagból készült, a sárga agyagból készült termékek voltak, ezek kőedények voltak. Gyönyörű, az akkori kor ízlésének megfelelő ornamentikával, gyönyörű virágdíszekkel. Nem voltak olyan harsányak, ezek a színek inkább haványabbak voltak, elmosódó színek voltak, de egy gyönyörű színvilágot mutattak. És egy külön érdekesség, hogy az akkor Bálint József nevű rajztanár egy figurális ábrázolást próbált meg alkotó kedvében a kulacsokon leginkább. A paraszt életnek próbálta meg különböző vonulatait bemutatni, mint például a malacvásár vagy az aratás, és annyira megtetszett az Úri Károly feleségének, hogy ő is ezt a figurális ábrázolást kezdte el alkalmazni. Nagyon sikeres volt a kezdeti években a gyárnak a termékei, de 4 év leforgása alatt kiderültek azok a hibák, hiába olyan nagyon jó minőségű kaolinból készültek a tárgyak, repedezik a máz, nagyon vékony, tehát törékenyek a tárgyak, a víz áteresztő képességgel is problémák voltak, és ekkor csődöt jelentett a gyár 4 év után. Ekkor a bérlők elkezdték váltani egymást, majd eljött a háború utáni év, 1946, amikor Vida László nevű kályhásmester bérelte ki a gyárat, az ő édesapja Vida József pataki fazekas volt, és elkezdték gyártani a kályhacsempéket, saját tervezésű gépekkel dolgozott a Vida László, és a fazekas árut is gyártottak, ebben besegített a 53-tól Kétság Bertalanné az utolsó pataki fazekas családnak a legidősebb tagja és két fia, Endre és Ferenc a tárgyak készítésébe, ekkor még csak néhányan dolgoztak a gyárban, de fontosnak tartották nem csak a kályhák csempéknek a gyártását, hanem ezeknek a fazekas örökségnek a megőrzését is, már ilyen kisebb gyári keretek között. Ez néhány évig működött, megőrizték az ősöknek a motivum kincseit és az edényeknek a formavilágát, de aztán már nem volt annyira nagy kereslet a fazekas áru irányába, maradt a cserépkályhagyártás, viszont ebben olyan szépen kibontakozott a gyár a következő évtizedekben, hogy még a 40-es években 5-6 fővel kezdték a termelést, addigra az 50-es évek közepére már 50-60 fő dolgozott a gyárban, és a kezdeti 10-15 havonta elkészített cserépkályha már 400-ra túlzott. És ez a 70-es évek legelejéig egy szép ívet írt le, de akkor ugye bejöttek a olajkályhák a képbe, és hát ez aláírta a halálos ítéletét a cserépkályhagyártásnak, ekkor egy profilváltásra kényszerült a gyár, ekkor jött annak a gondolata, hogy újra a népi kerámiákkal kellene foglalkozni, és felkérték az Kétság családnak a még élő tagjait, Ferencet, Endrét és testvérüket, Ilonát, hogy segítsenek ezeket a motivumokat újra éleszteni a tárgyakon, úgyhogy a két férfi a korongozást tanította a gyárban dolgozóknak, ami már a kezdeti években is már 100 felett volt a dolgozói létszám, és Ilonka néni pedig a virágozás művészetét tanította meg az ott dolgozóknak, hiszen nem volt még ekkor szakképzés, hanem ott a gyáron belül tanulhatták meg, és utána később már a szakmunkás képzés keretén belül is elsajátították ezt a tudományt, és ez a 70-es évektől a 80-as éveken át folyt folyamatosan a termelés két műszakban. A 80-as évek elején jelentette a virágkort, ekkor már évente több mint 1 millió terméket készített a gyár, és a 80-as évek közepétől lesz egy újabb kényszerszülte váltás, amikor már annyira nincs kereslet a díszes népi kerámiák felé, hanem sütőedényeket kezdenek el gyártani nagyobb mennyiségben, valamint rájöttek arra, hogy az elmondások alapján akkor a legfinomabb a savanyú káposzta, hogyha ezt egy cserépedénybe érlelik, és ráálltak a sütőtálak mellett, ami belül mázas volt, ugyanúgy a belül mázazott káposztás hordóknak a készítésére, amiken 20 literes nagyságban készültek, és ez volt tulajdonképpen az a húzóág, amivel az időben át tudták vészelni ezt az időszakot. De a 90-es évek elején csődbe jutott a gyár, 93-ban pedig magánkézbe került, egy újabb váltás következett, inkább már iparművészeti tárgyakat gyártottak, és egy teljesen más profillal, leginkább exportra termeltek Amerikától, Ausztrálián át, Nyugat-Európa országaiba. És a Covid idő alatt 2021-ben leállt a gyárban a gyártás, a 22-ben egy új tulajdonossal még volt egy új lendület, egy nagy kiállítást készítettek a gyár történetéből, kézműves foglalkozások, ismerkedhettek meg az érdeklődők a korongozásnak a fortéjaival, viszont 24-ben leállt a termelés a gyárban, és most már csak előre bejelentett csoportokat várnak a kiállításba, és ők próbálhatják ki, hogy hogyan is dolgoztak régen a saját kezükkel formált tárgyakon a fazekasok.
Hát ezt a meglehetősen színes és nagyívű történetet hogyan lehet megeleveníteni egy ilyen pici helyiségben, ami rendelkezésre állt? Mint kurátor hogyan tudta megmutatni, hogy mindezzel szembesüljenek a látogatók?
Fontosnak tartottam, hogy minden egységből legyen tárgyi emlék is, vagy tárgyi anyag is, úgyhogy úgy próbáltam berendezni a vitrineket, hogy mindegyik témakör kapjon egy-egy vitrint, néhány tárgyal egy kicsit úgy megszínezve, hogy mégis élővé váljon, és nagyon fontos az, hogy a tárgyaknak mindig története van, és ezért jó, hogyha egy kiállítás építője, vagy akár egy tárlatvezető segítségével tudnak megtekinteni a látogatók, mert ekkor kell igazán életre, hogy ott van a története a tárgyak mögött. Nagyon sok gyári dolgozóval beszélgettem, elmesélték, hogy hogyan készültek ezek a tárgyak, és a fotók és a képek és a tárgyak mögött is gyönyörű történetek bontakoznak ki.
Kedves hallgatóink, kerámiai különlegességek a 100 éve alapított Pataki Kerámia gyárból. Ezzel a címmel nyitotta meg legújabb helytörténeti időszaki kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeuma, Sárospatakon a Zempléni Fesztivál 0. napján. Az eseményről hallották összeállításunkat.